Lábnyomok. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, s az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mindig ott járt én velem. De ahogy az út végén visszanéztem, imit amott, csak egy pár lábnyoma látszott. Éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz. Amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérted, hogy soha nem hagysz el engem. Minden nap ott leszel velem, s most visszanézve a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyoma látszik ott az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben. Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át azért látod csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak.
Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Tengert akarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan. Mint titkos bánya mélyében, formálja terveit, de biztos kézzel hozza föl, mi most még rejtve itt. Bölcs terveit megérveli, rügyet fakaszt az ág, s bármit sem ígér, mint baja, pompás lesz a virág.
Szeretettel köszöntlek benneteket, mindannyiótokat, és bemutatkoznék első körben, mert kevesen ismertek itt Miskolcról, mivel a nagyobbik kisfiammal elég messziről jöttünk, Somogy megyéből Nágocsról érkeztünk. Bizonyára hallottatok, ott van egy alapítvány, Reménység Alapítvány néven, ahol viszonylag sok szolgálat folyik idősekért, fiatalokért és szenvedélybetegekért. Én körülbelül 10-12 éve vagyok szolgálatban, és Pécs és környéke volt a szolgálati területen, mindaddig, amíg el nem költöztünk Nágocsra. És azért kaptam felkérést, mert valószínűleg leginkább azért, mert egy különleges terület a mi szolgálati területünk. A szenvedélybetegekért folytatott munka egy nagyon szép és nagyon izgalmas, sok küzdelemmel járó munka. És hát erről is szeretnék majd a délután folyamán szólni, és arról, hogy hogyan látom ebben magamat és akár a gyülekezeteket is. Tehát mik azok a konkrét tanulságok, amik levonhatóak, amik megtapasztalhatóak. De mielőtt hát erről szokrani délután, én délután szeretnék az ige kapcsán és az igével, Isten lábainál az igéből gondolkodni veletek. És először a gyerekekkel. Remélem, hogy ez megszokott itt Miskolcon, és hogy először a gyermekek azok, akik fókuszba kerülnek. Egyszerű kérdést szeretnék hozzátok intézni. Nem tudom, hogy talán fönt is láttam gyerekeket. A kérdésem úgy szól, hogy ki az, aki szerint Isten létezik? Egyszerű kérdés. Ki az, aki azt mondja, hogy szerintem Isten létezik? Kezeket fel. Mondtam, hogy egyszerű lesz a kérdés. A következő kérdésem úgy szól, hogy ki az, aki már látta őt személyesen? Itt most nem láttam kezeket. Jó, de akkor a harmadik kérdésem úgy szól, hogy honnan tudjátok, hogy ő létezik? Igen.
A Bibliából.
A Bibliából. Igen, köszönöm, ez egy jó válasz. Kinek van még más jó válasza? Honnan tudom, hogy Isten létezik, ha még nem? Az imádságból? Tehát ha imádkozunk, és a Jóisten meghallgatja azt az imádságot, hogy abból is tudhatjuk, hogy ő van. Igen. Kinek van még más gondolata? A Bibliából, az imádságainkból, amire a Jóisten válaszol. Kinek van még más ötlet, hogy honnan lehet tudni, hogy Isten létezik? Ki az, aki a felnőttek közül feltette már ezt a kérdést, hogy Istenem, létezel-e te egyáltalán? Nyilván költői a kérdés. Azt gondolom, mindannyian föltettük már ezt a kérdést. De most gyerekek, tőletek kérdezem azt, hogyha oda bennem hozzatok egy másik kicsőlek, és azt mondanám, hogy Isten nem is létezik, akkor mit válaszolnátok neki? Tudom, hogy Isten létezik, mert hogyan lehetne folytatni a mondatot? Tudom, hogy a jó Isten létezik, mert mit mondanátok? Ki tudna válaszolni? Egy ilyen ki. Igen?
Hiszek benne.
Mert hiszek benne. Ez jó. De miért hiszel benne? Miért tudod, hogy ő létezik? Miért hiszünk a jó Istenben? Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Képzeljétek el, volt egy bácsi nagyon régen, szerintem tudjátok a nevét is, aki föltette ugyanezt a kérdést, nem pont így, hanem ő úgy tette fel a kérdést, hogy Istenem, annyi fájdalom, annyi szenvedés vesz körül, olyan sok minden fáj nekem. Miért hagyod ezt? Ha te létezel, akkor mutasd meg magad, adjál valami választ. Honnan tudjam, hogy te tényleg vagy-e? Tudjátok, ki volt ez a bácsi? Ki volt az a bácsi, akit sok szenvedésért? Illés. Sok ilyen bácsi volt. Köszönöm szépen. Rosszul tettem föl a kérdést. Jobb. De nem csak jobb. Nyilván én jobbra gondolta. Hát Jónás is föltette ezt a kérdést, nem pont így, de köszönöm, Ambrus, így igaz. És Jónás azt mondta, nem pont ezekkel a szavakkal, hogy Istenem, ha te vagy, akkor miért nem segítesz nekem? Hiszen szenvedek. Hisz fájdalmaim vannak. Hisz nem látom a megoldást. És tudjátok, hogy amikor ezeket a kérdéseket, ha nem is pont így, de feltette Jób Istennek, akkor Isten mit válaszolt neki? Hogyan mutatta be, hogy ő van? Mit mondott Isten Jóbnak? Hogyan válaszolt neki erre a kérdésére? Képzeljétek el, elkezdett mesélni neki. Nagyon sok mindenről mesélt Jóbnak. Mesélt neki a tengerről. Mesélt a felhőről. Az esőről. Mesélt a csillagról, a csillagokról. Mesélt a villámról, amitől tudom, hogy Ambrus szokott félni, a mennydörgésről. Mesélt az oroszlánról. És sok más állatról. És képzeljétek el, hogy mesélt Jobbnak egy madárról is. Egyetlen egy madárról, hogy megmutassa az ő hatalmát. Ki tudja, hogy melyik madárról mesélt Jobbnak Isten? Nem tudjátok? Akkor teszek föl segítő kérdéseket, illetve nem is kérdéseket, hanem erről az állatról fogok mesélni. Aki tudja, hogy melyik az az állat, amikor már tudja, tegye föl a kezét, de nem mondja meg, jó? Figyeljetek! Ez a madár sivatagos területen él. Tehát olyan helyen, ahol sok a homok és nagy a meleg. Még nem tudja senki. Ennek a madárnak, amúgy már tudja, ennek a madárnak nagy szemei és nagy szempillái vannak. Nagyon nagy. Már kettő kéz. Ez a madár, képzeljétek el, fűféléket eszik, de megeszi az alacsonyabb bokrok leveleit, magokat és még bogarakat, rovarakat is. Most egy olyan, amiről már többen fogjátok tudni, ez a madár a legerősebb és a legnagyobb madár az összes közül. Nem a káró katona. Na figyeljetek, ez a madár nem tud repülni. De olyan gyorsan tud futni, na már majdnem. Olyan gyorsan tud futni, hogy lehagyja még a lovakat is, és ez a madár akkora tojástoj, vagy tojik, köszönöm szépen, akkora tojástojik, hogy abból elég egy is egy nagy rántottához. Na ki tudja? Ki az, aki nem tudja? Na melyik madár? Struc madár. Mindenki a strucra gondolt? Na képzeljétek el, amikor a Jóisten be akarta mutatni Jóbnak az ő hatalmát és szeretetét, azt mondta, hogy én most mesélek neked a strucmadárról. Hogy bátorítsa Jóbot, hogy ne csüggedjen el. Mit szoktunk mondani a strucról? Milyen állat a struc? Mit csinál a struc?
Óriási.
Hát óriási, igen. De hallottátok már azt, hogy fölbedugja a fejét, mint a struc? Hogy ha megijesztik, akkor bedugja a fejét a földbe? Ki hallotta már ezt? Majdnem mindenki, ugye? Na képzeljétek, ez egy kitaláció, a struc nem csinál ilyet. Viszont amikor a struc veszélyt érzékel, akkor összekuporodik, és a fejét itt lerakja a földre, hogy egyesek szerint az, hogy bokornak álcázza magát, nem tudom, mennyire sikeres ez az álcázás, de
van ének róla,
így van. De képzeljétek el, hogy a strucmadáról nem ezt mondja el Jóisten Jobbnak, hanem sok minden mást elmond. Én ezt szeretném nektek konkrétan felolvasni Jobb könyve 39. fejezetéből. Összesen 6 verset is áldoz a Bibliánk ennek a madárnak. És elmondom, hogy mit mond a strucról a Jóisten. Figyeljetek, érdekes dolgokat olvashatunk a strucról. Tehát, aki szeretné kikeresni a Bibliájából, Jobb könyve 39. fejezetéből a 16. verstől olvasom. Tehát Jobb könyve 39. fejezet 16. versétől így olvasom. Vég a leng a strucmadár szárnya, vajon a gólya szárnya is tollazata-e az? Hiszen a földön hagyja tojásait, és a porral költeti ki. És elfeledi, hogy a láb eltiporhatja, és a mezei vad eltaposhatja azokat. Fiókáival olyan keményen bánik, mintha nem is övéi volnának. Ha fáradtság a kárba vész, nem bánja. Mert Isten a bölcsességet elfeledtette vele, értelmet pedig nem adott neki. De hogyha neki ereszkedik, kineveti a lovat, és kineveti a lovagját is. Ennyit olvasunk a strucról. Szeretném nektek összefoglalni, hogy mit olvasunk róla. Az egyik azt mondja, hogy a strucmadár, amikor a tojásait elhelyezi, vagy még nem költi, hanem csak megtolja ezeket a tojásokat, akkor a földön hagyja. Ott hagyja. Sokszor egy strucnak 3 méteres fészke is van, tehát nem kis fészek, gondolod, hogy 3 méteres madárfészek, és benne van sokszor 10-15 tojás. De mit csinál egy jó kotlós a tojásokkal? Láttatok már tyúkot? És mit csinál a tyúk a tojásaival? Ott hagyja őket? Ha nem? Mit csinál velük? Ugye ráül a tojásokra, melegben tartja őket, és kikelti. Ezt az emberek is szoktak ilyen keltető gépekkel csinálni, amit a madár a saját tollával és a melegével csinál. Na, a struc az nem csinál ilyet. Ott hagyja a földön a tojásokat, nem egy okos madár. Olvassuk is, hogy elfeledtette Isten vele az értelmet és az okosságot. Ott hagyja a tojásokat, és néha elmegy mindenfelé kódorogni, és gyakran van, hogy így a tojásait elviszik más állatok. Aztán azt is olvassuk, hogy amikor megszületnek a fiókái, keményen bánik velük. A struc az nem olyan, mint mondjuk egy másik madármama, hogy a kicsinyeire vigyáz, megy mindenfelé, és ha elég gyorsan tudnak a fiókák utána menni, akkor nem lesz bajuk, ha nem, akkor viszont igen. És azt mondja, hogyha fiókákkal valami baj történik, nem bánja, megy tovább. Nem egy okos állat. Az, ahogy mondtam, nem igaz, hogy a fejét ledugja a föld alá, de az igen, hogy mindent fölcsipked, ami csak meglátás számára érdekes. Ez lehet egy csillogó nagyobb tárgy, egy tégladarab, bármi. Érdemes megfigyelni a struccokat, hogy hogyan csipegetnek föl mindent a földről, mondom, ilyen nagyobb tárgyakat is. De valamit elmond a strucról a Jóisten, miután elmondja, hogy a struc az nem okos, nem szépen bánik a fiókáival, mi az, amiben a struc viszont minden más állatnál, minden más madárnál különlegesebb? Figyeltetek, mit mondott róla a Jóisten? Igen?
A futás.
A futás. Azt olvassuk, hogy így van. Hogyha a struc neki ereszkedik, lehagyja a lovat és a lovagját is. Olyan gyorsan tud futni, mint semmilyen más madár. És lehagy még 4 lábú állatokat is. Például megfigyelték emberek, hogy a struc, hát egy kutyát is le tud hagyni simán. Képzeljétek el, hogy a struc Azt olvastam róla, hogy amikor elkezd futni, akár 50 kilométeres sebességgel is futhat. Olyan gyorsan tud futni, hogy egy-egy ugrása akár 4 méteres is lehet. Hát ki tud 4 méteres ugrásokkal futni? Nem sokan, ugye? És azt is olvastam, hogy olyan erős az állatnak, ennek a strucnak a mellcsontja, hogy egyszer megfigyelték, hogy áttört egy 10 cm vastag palánkot is, anélkül, hogy megsérült volna. Olyan gyorsan nekifutott, és eltörte. Átszakította. És azon gondolkodtam, hogy vajon, amikor Jobb feltette a kérdést, hogy Istenem, te létezel-e egyáltalán, akkor miért a strucról mesélt neki a jó Isten? Nem csak a strucról mesélt nyilván, de én azon gondolkodtam, hát annyit nem tud, de 4 métereset igen. És én azon gondolkodtam, hogy a struc, ahogy olvastok, nem okos madár. Nem is bánik jól a fiókáival, de olyan erős és olyan gyors, hogy az ember elámul, hogy lehet, hogy egy madár ilyen erős, ilyen gyors lehet. És a Jóisten nem véletlenül beszélt Jobbnak a teremtményeiről, mert olyan különleges, olyan szép, olyan elgondolkodható teremtmények nem sokan vannak. Igen, Ambrus. És én azt gondolom, mindannyiunkat a Jóisten úgy teremtett meg, hogy van valami különleges képességünk mindenkinek. Például van, aki jól tud számolni, ugye? Ki az, aki jól tud számolni közületek? Van, aki jól tud számolni? Lehet, hogy senki. Ki az, aki ügyesen tud verset mondani? Ambrus, igen. Ki az, aki szépen tud rajzolni? Vagy barkácsolni? Ki az, aki nagyot tud ugrani? Ki az, aki jól tud focizni? Vagy mozogni? Ugye, köszönöm szépen. Nem mindenki tud mindent jól csinálni, tudom, Ambrus, már láttam sokszor. De mindenkinek van valami különleges képessége. És a Jóisten azt szeretné, hogy a különleges képességeinket mi tudjuk használni. A lényeg az, hogy mindannyiunkat szeret, és mindenkivel van valami terve. Ahogy a strucmadárral is van, meg a tengerrel, meg a felhővel, meg a csillagokkal. És én azt kívánom nektek, hogy gondoljatok arra, hogy amikor esetleg elszomorodtok, nézzetek körül, hogy mi mindennel vet körül minket a Jóisten. Milyen fantasztikus állatok, égi testek, és dolgok vesznek minket körül. Mert amikor Jobb meghallgatta Istent, és meghallgatott mindent, amit ő mesélt neki, és amit kérdezett tőle, akkor Jobb megnyugodott. Akkor Jobb el tudott csendesedni, és már nem volt olyan szomorú. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Ambrus, most fölmehetsz a Gergőhöz. A továbbiakban az időnk hátra lévő részében egy konkrét kérdésről szeretnék veletek beszélgetni. Bevezetésként pedig egy rövidebb ige szakaszt szeretném, ha átgondolnánk. Először most csak szóban kérdést szeretnék intézni hozzátok. Jelenések könyvének az első fejezetei azok, amiket minden adventista körülbelül jól ismer. Aztán az első fejezetek után kezd egy kicsikét nehezebbé válni a könyvnek az ismerete és a visszaadása. Én most az elejéről szeretnék idézni, amit könnyebben is és többen fel tudunk idézni. Ugye ott szerepel az első fejezetekben 7 gyülekezeti levél, ami 7 gyülekezeti korszakot címez meg, a mi hitünk és hitvallásunk szerint. És a legelső gyülekezeti kor városát szeretném először kérdezni tőletek. Melyik az a város? Efézus. Az efézusi gyülekezet, ugye az őskeresztény korszakot jelképezi a hitünk szerint, és az a kérdésem hozzátok, hogy ez a gyülekezet kap-e a dicséreteken kívül valamilyen egyéb útbaigazítást? Így van, köszönöm szépen, jól ismeritek. Szeretném, hogyha elolvasnánk ezt az első 4 verset csak az efézusi levélből, nem az egész üzenetet, csak az első 4 versét, és ezzel kapcsolatban szeretnék veletek gondolkodni egy konkrét, gyakorlatias kérdésről. Tehát akinél van Biblia, kérem, hogy keressek jelenések könyve 2. fejezetét, és innen szeretném az első 4 verset olvasni. Tehát jelenések könyve 2. fejezete, 1., 2., 3. és 4. versei a következőképpen hangzanak. Az efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg, Ezeket mondja az, aki az a jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki jár a 7 arany gyertyatartó között. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat, és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket. És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Mennyi dicséretet kap ez a gyülekezet? Ja, nagyon sokat. Kevés gyülekezet, a gyülekezeti korszak kap ennyi elismerést a megváltótól. Ugye elmondja, hogy fáradozol, hogy tűrsz, hogy megpróbálod azt, amit meg kell, hogy próbáljál, hogy akiket hazugoknak kell találni, azokkal nem válasz közösséget, hogy terhet viselsz, hogy béketűrő vagy, hogy úgy fáradoztál, ami nagy dolog, hogy nem fáradtál el. Ezek mind-mind konkrét elismerések. De itt van ez az apró megjegyzés, ami nem is annyira apró, de az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Ez a feddés egy munkálkodó gyülekezetnek érkezik, ugye? Tehát nem egy leült, nem egy ellaposodott, egy elszürkült gyülekezetnek, hanem akkor szól, amikor folyik még a munka, a látszat szintjén épül a gyülekezet és a gyülekezetek élete, de már valami hiányzik. Csillájában elindul valami, amit Istennek helyre kell tenni. És azt mondja, az első szeretetedet elhagytad. Valami már nem úgy működik. És én erről szeretnék most veletek gondolkodni, erről a valamiről, ami a mi életünkben is megtörténhet. Én úgy fogalmaztam magamnak, hogy elakadás, vagy megállás. Mindannyiunk életében van, vagy volt, vagy talán lesz olyan helyzet, amikor az a fajta lelkesedés, az a fajta öröm, az a fajta hála, amit esetleg most érzünk, vagy éreztetek, az elillan, az megtörik. És lehet ennek számtalan oka. Ugye, ahogy most hallottuk a hírat, és lehet ez egy egészségügyi probléma, lehet ez egy lelkiválság, lehet ez egy családi probléma, lehet ez egy családtagnak az elvesztése. Rengeteg oka lehet. Lehet ez egy kiégés, egy belefáradás, egy akár gyülekezeti helyzetbe. Nagyon, nagyon sok oka lehet annak, hogy valaki elakad, megáll lelki életében. És lehet, hogy ez az elakadás még nem látható, de már Isten, hogyha közelebb jön, akkor rá tud világítani arra, hogy valami baj van, barátom. És én erről a lelkületről szeretnék beszélni, és arról, hogy hogyan lehet ezzel szemben küzdeni, és hogy Isten hogyan bátorít minket. Itt, hogy ennek a gyülekezetnek azt mondja az üzenet, mit mond az üzenet, mit kell tennie? Emlékezzél meg azért, hogy honnét estél ki, és térd meg. De milyen jó az, amikor van miről megemlékezni, ugye? Tehát tudom, milyen volt az, amikor igazán közel álltam a megváltómhoz, amikor fogtam a kezét, és együtt haladtunk. És tudom, hogy ez milyen dicsőséges eredményeket tudott előidézni, és ez fantasztikus. És azt mondja Krisztus, hogy emlékezzél meg erre az állapotra, és térj meg, térj oda-vissza. Úgy is szoktuk ezt az időszakot jellemezni bibliai és akár elemváti terminológiával, hogy ez a korai eső időszaka, ugye? És várjuk a késői esőt. És talán pont ezért ez a gyülekezeti korszak méltó a különlegesebb figyelmünkre, mert olyasmit várunk, amit akkor átéltek és megéltek emberek, elődeink, hittestvéreink. És azon gondolkodtam, hogy ahogy összevetjük ezt az első üzenetet, amit ennek a gyülekezetnek, ennek a korszaknak Krisztus üzen, az úgy szól, ugye, hogy emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és tér meg. Mit mond Krisztus Laodíceának, ha összevetjük ezzel? Mi ott a felhívás? Légy buzgóságos azért, és térj meg. Nem arról beszél, hogy megemlékezz valamiről, hanem az is lehet, hogy miközben Laodicea sok mindent gondol magáról, alapvetően megtérésre van szüksége. És azon gondolkodtam, hogy miben, vagy miből kell is lehet megtérni, és hogy hol vagyunk a lelki életünknek a fejlődési ívében. Én gyakran hallok testvéreket arról beszélni, hogy milyen jó volt ezelőtt 10, 20, 30, 40 évvel. Vagy hallok arról beszélni testvéreket, hogy amikor megkeresztelkedtem, amikor az első szeretetem tűzével mentem, és nem számított semmi, és olyan boldog, olyan örömteli voltam, és mit tudom én, hány centivel voltam a föld felett. Nem tudom, hogy nektek Volt-e már ebben tapasztalatotok? Vagy mondjatok-e ti is szomorúan ezt, hogy igen, az milyen szép volt, és hogy most hiányzik ez? Én azt gondolom, hogyha a hívő életem az nem előre halad, mert nem én gondolom, tehát olyan nincs, hogy azt mondom, hogy én most stagnálok. Én most épp megálltam. Mert vagy fejlődök, vagy visszafejlődök. Én sok képet fogok használni a szenvedélybeteg munkából, ez lehet, hogy újszerű lesz most számotokra. Szoktuk azt mondani a józanodó szenvedélybetegeknek, hogy olyan a józanodás, vagy olyan a józan élet, két képünk is van rá, az egyik az, hogy olyan, mint egy domb, amin az ember teker fölfelé egy kerékpárra. Mi történik akkor, amikor a kerékpár pedáját nem tekerjük? Ugye vagy visszagurulunk, vagy eldőlünk. A másik képünk, amit szoktunk mondani a szemvédőbetegeknek, hogy olyan a józanodás, mint egy lassan lefelé haladó mozgó lépcsőn való fölfelé séta. Ha megyek, ha haladok, akkor egyre följebb jutok. De mi van akkor, hogyha megállok? Akkor visz lefelé a nehézségerő, visz lefelé a mozgó lépcső. És azt gondolom, hogy a hívő élet is itt, ezen a földön, ami tudjuk, hogy a bűnnek a világa ilyen. Nem ígért nekünk Isten csupa tövis nélküli rózsát és örömteli szárnyalásokat. Illetve ígért ilyet is. De is, ott van az is. Ott van már az ős evangélium meghirdetésekor az, hogy itt bizony lesznek nehézségek, itt bizony lesznek próbák. De az én kezemben ezek áldások. De nyilván, amikor nem azon a szemüvegen keresztül látjuk az életünket, az eseményeket, ahogy Isten szeretné, hogy lássuk, akkor történik az, hogy szépen lassan elindul egy erózió. Egy olyan folyamat, amit, hogyha nem tudunk Isten kezébe visszahelyezni, akkor bizony sátán tud győzedelmeskedni. Én azt gondolom, hogy minden, illetve ez sem csak én gondolom, minden változás, minden valódi változás a fejben és a szívben dől el. Sok kérdés, nagyon is jól tudjuk a választ és a válaszokat. Én most semmi olyat nem fogok nektek mondani. De kevés tudni a jó választ, és kevés arra már nem csak itt rábólintani, hanem a teljes szívünkkel ráhagyatkozni. És elindulni. Megint csak a szenvedélybetegektől idézek, az anonim alkoholisták szokták mondani, hogy a leghosszabb út innentől idáig tart. A fejtől a szívig. És ez az a küzdelem, amit azt gondolom, hogy mindannyiunknak harcolni kell. És itt jön be a képbe a hit is. Tehát, hogy valamit tudok a fejemben, de nem érzem a szívemben. És talán nem véletlenül mondja Ellen White annyiszor, hogy mi köze van az érzelmeknek a kötelesség teljesítéshez. Ha tudom, hogy Isten merre akar beszélni, ha tudom, hogy mik a jó alapelvek, akkor el kell indulni. De néha nagyon nehéz úgy elindulni, hogy egészen más érzések vannak bennem. Ugye? Úgy könnyű lépni, hogy összhang van a szívem és a fejem között. És én azt gondolom, hogy a megszentelődés is azon múlik, hogy tudok-e hitben így lépni. Én most megint csak ilyen furcsa fogalmakat fogok használni. A megszentelődést kicserélném most a józanodással. Nem azért, mert ez egy jobb kifejezés, hanem talán tudja mélyíteni. Legalábbis számomra, aki szenvedélybetegekkel foglalkozok, egy kicsikét igen. A függőséget pedig a bűnnel fogom párhuzamba állítani. A függő vagy bűnös ember csüggedésének pont az a lényege, hogy igazán nem tudok változni. Ugyanazt élem meg, mint megéltem 1 éve, 5 éve, 10 éve, nincs változás. Olyan szomorúan hallgattam egyszer egy pécsi gyülekezeti tag mondta a következőt: tudod, Gábor, figyelem a férjemet, figyelem magamat, pont olyanok vagyunk, mint 20 évvel ezelőtt. Ugyanazok a küzdelmeim, a társam is olyan, mint volt, én is olyan vagyok. Nem tudom, nektek volt-e megérzésetek. Ha sikerül valamit legyőzni, megharcolni, letenni, aztán eltelik 1-2 év, visszakúszik, eltelik 5-10 év, megint abban vagyok, és elcsüggedünk. És önmagunkra fókuszálva, saját küzdelmeinket látva, elkeseredünk. És ilyenkor azt figyeltem meg, magamon is, és testvéreken is, hogy kell valami, ami legalább csak egy kicsit is, de ad valami jó érzést. Valami jobb érzést. És itt jön be a képbe az, hogy megkeressük a magunk is függőségeit. Amikor én elkezdtem dolgozni szenvedélybetegekkel, nyilván nem véletlenül vezetett a Jóisten erre az útra, nem véletlenül születtem egy olyan családba, ahol a 13-14 fő családunkból 7-8 alkoholbeteg is van, többük már nem él. De amikor elkezdtem, nyilván először Azt gondoltam, hogy másoknak fogok segíteni, aztán döbbentem rá, hogy én mennyire beteg vagyok, és nekem a szükségem először segítségre. De amikor elkezdtem foglalkozni a függőségek kérdésével, akkor szépen lassan rádöbbentem arra, hogy két ember típus van ezen a Föld nevű bolygón. Az egyik az, aki a függő, a másik az, aki tagadja. Nincsen harmadik típus. Tehát vannak a függők, meg vannak, akik tagadják ezt. Tehát ez azt is kimondom, hogy minden ember függő. És persze szokták mondani azt, hogy hát akkor persze meg Krisztustól kell függenünk, de én a függés fogalmát egy negatív fogalomnak gondolom. A függőség az, ami Krisztuson kívül mindenképpen bekövetkezik. Tehát ha nincs ott egy személyes megváltó az életemben, kell valami, ami oldja a feszültséget. Kell valami, ami kipótolja az űrt. És könnyen mutogatunk egy alkoholbetegre, könnyen mutogatunk egy drogfüggőre, könnyen mutogatunk olyan függőségekre, amik látványosak, és rengeteg dolog megbújik az életünkbe, ami ugyanolyan gyilkos és romboló, csak nem vesszük észre, vagy nem feltétlenül dolgozunk és foglalkozunk vele. Délután erről szeretnék veletek majd gondolkodni. És hogyha nem Krisztus a középpont, akkor is lehet találni olyan fogódzókat, olyan fájdalomcsillapítókat, ahogy én szoktam mondani a függőséget, vagy szeretett pótlékokat, amik adnak egyfajta kielégülést, de valódi megelégedettséget, valódi hálát nem tudnak ezek adni. Én találtam, illetve nem is én, hanem a feleségem 5 éve egy verset, amit elém rakott, egy József Attila vers, ami számomra nagyon-nagyon sokat jelentett akkor, fájdalmasan világít rá arra az Isten utáni vágyra, amit ő sem tudott a teljességgel megtapasztalni, hisz tudjuk, hogy ért véget az élete, öngyilkos lett. És ez a verse a Kutya címet is viseli. Ismeri valaki ezt a versét József Attilának? A Kutya. Elolvasom nektek. Oly lompos volt és lucskos, a szőre sárga láng, éjségtől karcsú, vágytól gírhes, szomorú derekáról messze lobogott a hűvös éjjel szél. Futott, könyörgött, tömött sóhajtó templomok laktak szemében, s kenyérhéjat mi egymást keresgélt. Úgy megsajnáltam, mintha belőlem szaladt volna elő szegény kutya. És a világból nyűvötten ekkor mindent láttam ott. Lefekszünk, mert így kell, mert lefektet az este, és elalszunk, mert elaltat végül a nyomorúság. De elalvás előtt még, feküdvén, mint a város, fáradtság, tisztaság hűsboltja alatt némán, egyszer csak előbúvik nappali rejtekéből belőlünk. Azaz oly igen éhes, lompos, lucskos kutya. És Isten hulladékot, Isten darabkákat keresgél. Ezt 24-ben írta, 11 évvel a halála előtt. Ja, megrázó ez a kép, nem? Hogy azt mondja, hogy olyan vagyok, mint egy kivert kutya. És amikor magamban nézek, és élem az életemet, és elcsendesedem, akkor látom, hogy tulajdonképpen keresek valamit. És azt mondja, Isten hulladékot, Isten darabkákat. A teljességen kívül megelégednék morzsákkal is, csak valahogy jobb legyen. Csak valahogy azt érezem, hogy én egészségesebb, teljesebb vagyok. És mellé tennék egy másik idézetet, egy keresztény pszichiáter írta a következőket. Azok, akik valamilyen módon elnyomják a fájdalmukat, soha nem élik át teljes mélységében Isten utáni vágyukat. Az emberi léttel összekapcsolódik egy fájdalom, amit el lehet nyomni, amire lehet találni fájdalomcsillapítókat. Ha elnyomjuk a fájdalmunkat, mit nem élünk át teljes mélységben? Az Isten utáni vágyunkat, ezt mondja a szerző. De folytatja, inkább a megkönnyebbülés módját keresik, ami aztán szenvedélyükké lesz, bármi legyen is az. Az emberi lét fájdalommal jár, amivel nem szeretünk szembenézni, és így nem éljük át azt sem, hogy mennyire Isten után is vágyakozunk. És keresünk olyan fájdalomcsillapítókat, ami aztán a függőségünké válik, bármi is legyen az. És a bármi az tényleg bármi. A legszebb dolgok is válhatnak Isten nélkül átokká. Ugye? Itt most közhelyeket pufogtatok, tehát ezt mindenki tudja. De mégis összettem egy pár bibliai szereplőt, ahol ez egyértelműen látszik. Amikor valaki hamis biztonságérzetét különböző dolgokba helyezi, vagy különböző függőségekbe. Mondok nektek neveket. Zákeus, gazdag ifjú, Júne, Júdás, Ananiás, Zafira, Bálám. Mi volt az ő szeretett pótlékuk? Ugye a pénz. Lehet ez nekünk is egyfajta pótszer. Ne nevezzük harácsolásnak, nevezzük mondjuk anyagi biztonságnak. Meg tud-e bennünket kötözni az, hogy épp mennyi van a bankszámlán? Hogy honlap mit fogunk az asztalra tenni? Ez nem egy könnyű kérdés, mert a Biblia nem ígérte azt, hogy előre egy hónapra mindig látni fogunk, gondolkodni fogunk. Mi így gondolkodunk emberek, ugye fizetéstől fizetésig. Isten pedig napról napra ígérte meg az ő kegyelmét. Nem azt mondta, hogy fél év múlva is ugyanezek az eszközök ott lesznek jelen az életedben. És bizony az aggodalmaskodás, amire Jézus felhívta a figyelmet, igenis megkötözhet. És igenis vállalt egy hamis biztonságérzetté az, hogy mennyi van, hogy van, min van. De mondok mást. Sámson, Dávid, Salamon. A hölgyek. Nem mondanak azt, hogy az urak, nem? Hát hány embernek, én is ismerek nem egy, nem két olyan fiatalabb, vagy már kevésbé fiatalabb hölgyet, akit megkötöz ez a csüggedés, ez a szenvedés, vagy belemenekülnek olyan kapcsolatokba, amitől várják a boldogságukat. És hát tudjuk, hogy hány házasság végződik válásra Magyarországon. Magyarországon közel 60%. Tehát 100 házasságból közel 60 válással végződik. Mennek barátaim osztálytalálkozókra, tehát amikor valaki 5-10 éves találkozóra megy, ott még találkozik társakkal, akik mutogatják a gyerekeikről készült képeket. Benne vannak az első házasságokban. 15-20 év után megjelennek az első válások. 30 éves találkozókon már jó, hogyha van 3-4 olyan házaspár, akik együtt vannak. Pont előbb beszélgettem egy idősebb úriember, akkor most ott a 35 éves osztálytalálkozóján. És ugye elgondolkodom tényleg azon, hogy hogyan lehetséges az, vagy hogyan fordult elő az, hogy mi is esetleg kapcsolatokban keressük az oldódást. Vagy azt mondom, hogy Saul, azt mondom, hogy Porcius Festus, azt mondom, hogy Pilátus. Akkor mit mondanátok? Hatalom, mások elismerése. Mennyire befolyásolja mi életünket az, hogy mások mit mondanak rólunk? Hogy mások hogyan nyilatkoznak? Könnyű azt mondani, hogy engem egyáltalán nem befolyásol ez. De jobban megnézünk, hogyha mélyebbre ásunk. Igen, és ez bennünket is meg tud kötözni, nem kicsit. És sorolhatnám egyébként napestig, hogy mennyi minden válhat ilyen pótszerre, amiről ez a keresztény pszichológus vagy pszichiáter is írt. Ott van például Pál apostol. Elgondolkodható, de ő így van magáról a Galácia belieknek, hogy felülmúltam a zsidóságban nemzetembeli sok kortársamat. Tudjátok, hogy folytatja? Szerfelett rajongván atyáim hagyományaiért. Szerfelett rajongván atyáim hagyományaiért. Hát itt volt Pálnak is a függőség. Ami mire vezette őt? Ugye? Tehát úgy rajongott neki, ez olyan fontos volt, annyira ott volt a polc legtetején, hogy aki nem így gondolkodott, aki ezt nem tisztelte annyira, és nem becsülte, és nem rajongott érte úgy, mint ő, azok a szemben keményen eljárt, és halálra adott embereket. De ezek az emberek, amik menekülnek mások elismeréséhez, a párkapcsolatokhoz, az anyagi biztonsághoz, a hagyományokhoz, a tudományhoz, egy földarabhoz, mint Akháb Nábot szülőjével, vagy bármi máshoz, nem találkoznak igazán a valósággal. Mert pótszerek által elbódulva az ember nem a valóságot éli. Adnak ezek némi kielégülést, de hazugságban tartják őket. Na, hogyha leginkább becsupaszítom azt, hogy az élet, a megszentelődés miről szól, vagy a józanodás, a megszentelődés, az a valóság megélése. Úgy, ahogy Isten szeretné nekünk adni, a függőség vagy a bűn az pedig álvalóság. Önmagunk becsapása. Zsákutca. És amiről én szeretnék veletek gondolkodni, az pár olyan beteg gondolat, amivel én találkozom a szenvedélybetegekkel együtt élve. Ezt a munkát mi 7-8 éve végezzük többet magunkkal. És nagyon sokat tanultam magamról, nagyon sokat tanultam a függő emberektől, a küzdő emberektől. Az egyik ilyen beteg gondolat, amit meg lehet figyelni akkor, amikor például valaki megkeresztelkedik, úrvacsorát vesz, újból odaszánja magát Istennek, és azt mondja, hogy Mostantól minden jó lesz. Most érzem a Jóistent itt magam mellett, és most minden működni fog. Volt egy táborozónk, Rehab táborban, és ő mondta, hogy most, hogy végre tudom, hogy mi a probléma vele, most minden menni fog. Most sinem vagyok. Nem tudom, hogy ismerős ez a lelkület nektek, amikor mi így felbuzdulunk, és azt mondjuk, hogy most sikerülni fog. És talán ismerős az az érzés, amikor már megint nem sikerült. És elcsükkedünk. Amit látni kell, és amiért nehéz azt gondolom itt élni ezen a glóbuszon, az, hogy ezek a nem sikerült érzések, ezek visszatérnek. És aztán azt mondjuk, hogy túl sok a fájdalom, és nem éri meg a küzdelmet. És feladjuk. És leülünk. És hagyjuk, hogy Sátán legyőzzön bennünket. Én azt gondolom, ki kell mondanunk azt, hogy ez az élet, a megszentelődés, az nem egy fájdalommentes folyamat. Nem lehet megsporulni a fájdalmakat. De, ami fontos, a valóságot élő ember fájdalmai valódi fájdalmak lesznek, de az örömei is valóságos örömek. És nem áll örömök. Ez olyan, mint vannak ezek a kettő az egyben reklámok. Nem akarok profán lenni, de azt gondolom, hogy Isten ezt kínálja nekünk. Azt mondja, hogy igen, én teljes örömet adok neked, ugye teljes öröm van talán, a jobbodon gyönyörűségek, olvassuk. De a teljes örömökhöz sokszor a valódi fájdalmakon keresztül vezet az út. És mi szeretnénk a teljes örömet, de a fájdalmak nélkül. Ugye? Tehát ez ilyen az emberi természet. Most is előttem van az, hogy hát úgy működünk, hogy valami fáj, akkor olyan azonnal, nem? Ha fogyok ura, akkor egyszerűbb bekapni egy olyan bogyót, ami rögtön elmulaszt mindent, minek szenvedni, minek életmódot változtatni, amikor van valami gyorsabb módszer. Gyorsan, könnyedén oldjuk meg. Emlékszem, amikor kórházban voltam egy kiukadt tüdővel egy műtét után, és mondták, hogy kaphatok morfium tartalmú gyógyszert a vállamba. És nagyon fájt a sebem, kaptam a gyógyszert, és mivel tudatmódosítószer, egy drog, egy kábítószer, ha úgy tetszik, gyorsan hatott. Megkaptam a véráramomba, és egy fél percen belül egy ilyen lebegő, kellemes érzés volt. És nem fájt semmi. Azt mondták, hogy 3 óránként lehet kapni ezt a gyógyszert, mert olyan erős. Szerintetek én 2:50 múlva néztem az órámat, és vártam, hogy mikor nyomhatom újból a nővérhívót. Hát bizony, néztem. Mert fájt, és tudtam, hogy az gyorsan el fogja mulasztani. De aztán bal szemsérre mondták, hogy ezt többször már nem kaphatom, még talán 2-szer kaptam, és többet nem. Mert hogy erős volt az addiktív potenciálja, könnyen függővé válhattam volna tőle, hisz morfin származik. És itt vagyunk az életben is, hogy találok valamit, ami nekem gyorsan oldja a feszültségemet, a fájdalmaimat. Akkor használni fogom, hogyha az emberi természetem, és csak az érzéseim, a vágyaim által visznek a körülményeim. És ez a kérdés, hogy vállalom-e azt a fájdalmat, amit az Isten szeretne adni, azért, hogy meg tudjon tisztítani. A fájdalmakkal kapcsolatban azt is nagyon sokszor megfigyeltük, hogy amikor eljön egy ember hozzánk segítséget kérni, szétcsúszott élettel, ledarált kapcsolatokkal, elmagányosodva, sokszor fizikailag, lelkileg, teljesen a padló közeli állapotban léve, akkor nem tudja még, hogy mit jelent nem inni. Csak azt tudja, hogy ő szeretne változtatni. És amikor bejön egy terápia, és azt mondjuk, hogy segítünk, akkor azt mondjuk, hogy igen, segítünk, de ennek az az ára, hogy szembe kell nézni nagyon sok mindennel. A saját életével, a gyermekkorával, azokkal a sérülésekkel, amiket ő kapott, azokkal a sérülésekkel, amiket már ő okozott másoknak, a társának, még nagyobb fájdalom a gyermekeinek. És ezekkel szembenézni nagyon nehéz. Ezért van az, hogy 10 emberből, aki hozzánk jön, körülbelül 3, maximum 4 az, aki elvégzi a terápiát. A többiek elmennek. Mivel nincsen rács az ablakon, bárki bármikor elmehet. És idézek egy ilyen függőt, amikor elkezdett szembenézni a fájdalmával. Azt mondta az orvosának, én ezt nem bírom ki, annyira fáj, hogy nem bírom ki, még soha nem éreztem ilyen fájdalmat. Kérem, doktor úr, segítsen, adjon valamit, mert nem bírom elviselni ezt az érzést. Miután lenyugodott, elmondtam neki egy asszony történetét, akinek egy autóbalesetben összeroncsolódtak a jobb felkart az aggyal összekötő érző idegei. A sebészek megpróbálták helyreállítani ezeket az idegeket. A lábadozás hetei alatt Az asszony jobb karja olyan érzéketlenül és élettelenül csüngött, mint egy zsák cement. Ezért lehangoltan és reményvesztetten arra gondolt, hogy talán soha többé nem tudja már használni a karját. Egy napon aztán valaki véletlenül egy égő cigarettát ejtett a jobb kezére, és ő égési fájdalmat érzett. Felugrott, és az örömtől szinte magánkívül így kiáltott:
érzek.
Érzem, hogy fáj. A fájdalom valószínűleg mindenki másnak kellemetlen lett volna, ennek az asszonynak viszont örömet okozott, mert azt jelezte, visszatér karjába az érzékelés. Értitek, hogy miért mondtam ezt a példát? Hogyan tekintünk mi a fájdalmakra? Sokszor a bűn az teljesen el tudja érzéstelenítani a mi működésünket. És néha Isten a fájdalmakon keresztül tud és akar szólni hozzánk, és a fájdalmak azok nem feltétlenül jelentenek egy negatív úton való továbbhaladást. Sőt, azt olvassuk, Jakab apostol arra hívja föl a hívők figyelmét, hogy teljes örömnek tartsuk, amikor különböző kísértések, nehézségek, fájdalmak jönnek, mert ezáltal Isten még közelebb akar és tud vonni magához. A kikek és a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belső részekig ható csapások. És tudnánk még elegyéket mondani, ugye? De nem pusztán a fájdalom. Tehát, és itt tévedünk el sokszor. A fájdalom egy része a történetnek, a másik része pedig az öröm. Olyan öröm, amit korábban nem tapasztaltunk. De amikor elkezdünk így gondolkodni, hogy semmi nem jó, semmi változott, sem változott, mert pedig én megpróbálok változtatni. Amikor rádöbbenünk arra, hogy probléma van az életünk, és azt mondjuk, hogy én most változtatok. Látom, hogy mennyit menekülök a tévékészülék elé. Nem kapcsolom be a tévét jövő héten. Látom, hogy mennyit használom a táplálkozást. Nem veszek csokit. Nem teszek semmi olyat, amiről tudom, hogy csak menekülés. Nem ülök le az internet elé. Nem fogok a YouTube előtt megint órákat böngészgetni, aztán utána magamat szídni. De amikor leteszem és eldobom a fájdalomcsillapítómat, akkor mi történik? Ott marad a fájdalom, ugye? Én azt a példát szoktam használni, nem tudom, hogy nektek segít-e. Nem akarok profán lenni, de talán könnyebb megérteni. Képzeljük el, hogy nyaralásra készülünk, és a nyaralás előtti este hirtelen egy éles fájdalom nyilall a fogunkba. De már meg van beszélve, el akarok menni nyaralni, pihenni, ez az egyetlen lehetőség az évben, hogy elmenjek a családommal. Mit lehet ilyenkor tenni? Nincs idő fogorvosra. Ki ismeri a lidokain nevű szert? Lidokain? Használt már valaki lidokaint? Mit csinál a lidokain? Itt is tanít. Ki az, aki használt már mondjuk szegfűszegolajat? Jó a szegfűszegolaj? Jó. Aki már használt, az tudja, hogy egy-két csepp, bedörzsölöm vele a fájó részt, és elzsibaszt. És mivel nyaralni készülök, bedobom a lidokaint, egy kis szegfűszegolajat, odafújok, bedörzsölöm, és jobban érzem magam. Ez megoldotta a problémát? Nem. Egy darabig örülök, jól érzem magam, de intenzívebb a fájdalom, amikor elmegy a lidokain hatása. Mit tehetek? Ott a lidokain, megint fújok rá. De mit fogok tapasztalni? Lehet, hogy több kell, ugye? Mert elkezdek hozzászokni. Már akkor két puff, nem csak egy puff a lidokainból. Meg két csepp szegfűszegolaj. És hogy halad tovább ez a fájdalom, és nem kezelem a valódi problémákat, egyre több és egyre több és egyre több kell. Minden rádöbbenek arra, hogy én lidokain függő lettem. Én szegfűszegolaj függő lettem. Tudom, banális a példa, senkit nem akarok botránkoztatni. Csak a törvényszerűségekre szeretném felhívni a figyelmet. Így vagyunk mi is. Van egy alapvető probléma, fájdalom, és elkezdek nézni mondjuk valami sorozatot a tévében, ami segít kikapcsolni. Kikapcsolom a valóságból, bekapcsolok egy álvalóságba. És az jó, hogy egyre több és több kell. És amikor rádöbbenek, hogy tévéfüggő lettem, lidokain függő lettem, étkezési függő lettem, ki tudja, milyen függő lettem, akkor azt mondom, hogy nekem ezt ki kell dobni az életemből. De lehet, hogy úgy járok, mint a fogfájással, hogy nem akkor mentem orvoshoz, amikor kellett volna. És mi történik ilyenkor? Ha leteszem a fájdalomcsillapítót, mit fogok érezni? Akkor a fájdalmat, mint amikor elkezdődött, vagy nagyobbat? Nagyobbat, ugye? Mert lehet, hogy ez a gyulladás már tovább terjedt, és az egész felső ügyem, vagy tovább ment az agyam, a szívem felé, és bele lehet halni egy egyszerű fogfájásba is, testvérek. És ez a törvényszerűsége sokszor a bűnnek is az életünkben. Fájdalmam van, mehetnék vele a megváltómhoz, sőt arra vár, hogy oda menjek, de úgy érzem, hogy ezt nem tudom elhordozni, meg nem akarom. És keresünk valamit, ami egy kicsikét oldja ezt a fájdalmat. És a pótszereink, a pótmegoldásaink tönkretesznek minket. És csak azon keselyük aztán, hogy hát nem változik az életem, ugyanolyan vagyok, mint voltam. Elvesztettem, ami már megvolt. Isten pedig ott vár. És azt mondja, gyermekem, gyere hozzám. Igen, a fájdalmat nem lehet megspórolni. A fájdalomcsillapítás az nem oldja meg a problémát. És igen, kell a sebészkés is. És a fájdalomcsillapítás csak akkor jó, hogyha utána a sebészkés is jön, ugye? A mi életünkben is. Önmagában a fájdalomcsillapítás, hogyha nem követi a sebészkés, nem oldja meg a problémát. És azért mondtam el mindezt, hogyha kikapcsolom a gépet, hogyha honlapon lemeszem édességet, ha letörlök minden olyan filmet a gépemről, ami szentségtelen, amit Krisztussal nem néznék meg, akkor először fájdalommal kell, hogy szembesüljek. Ha eldöntöm, hogy odaszánom magam Istennek, hogy erről szólt a mai szombatiskola is, mit jelent az, hogy Isten szent és közöttünk akar lakozni? Ha az Isten szentsége bevilágít az életembe, akkor el fog világítani olyan területekre, amik nem szentek. És ilyenkor ezeket átadni, ez fájdalom is. De amit szeretnék aláhúzni még egyszer, az az, hogy... hogyha elkezdünk változni, az nem csak fájdalommal jár, hanem olyan örömmel is, amit előtte nem tapasztaltam még. Idézek megint egy függőtől, aki a következőket nyilatkozta, és az időnk elhaladt, még egy 5 perc türelmeteket kérem. Azt mondta egy függő, azt mondták, hogy ha nem iszom, akkor minden jobb lesz. Minden meg fog változni. És azt így folytatta, nos, nem volt igazuk. Semmi nem változott meg. Én változtam meg. Szerintem ez egy jó gondolat. Isten nem ígérte azt, hogyha mi vele járunk egy úton, akkor minden automatikusan nagyszerű, minden automatikusan tökéletes lesz. De azt megígérte, hogyha vele járunk, akkor ezen az úton a fájdalmak mellett is olyan tapasztalatokat gyűjthetünk, amiket előtte soha nem éltünk át. Én azt gondolom, hogy nem fogok elengedni semmilyen pótszert akkor. Az egyik az, hogyha nem okoz igazán mély fájdalmat, a másik pedig az, hogyha nem találok olyan valóságos örömeket, olyan felemelő tapasztalatokat, amik miatt ezeket könnyű elengedni. A másik banális példám az, hogy képzeljük el, hogy olyanok vagyunk, mint egy egyszerű ember, aki jön kifelé, mondjuk egy Tesco-ból. És begyűjtött rengeteg szatyrot magának, és tele van minden hasznos dolgokkal, amiket ő fontosnak gondol. És tudom, hozzánk valaki, és azt mondja, hogy én szeretnék valami fantasztikusat adni neked, de ahhoz le kell tenni a csomagokat. De mi nem akarjuk, mert azokat mi gyűjtögettük össze, és abban benne vannak azok, amik kényelmünk köz, azt gondoljuk, hogy elengedhetetlenek. És próbáljuk átvenni a csomagot szatyrokkal együtt. Nem fog menni. Le kéne tenni a szatyrokat. El kéne engedni őket. De ez hitben kell lépni. Elfogadni az, hogy lehet, hogy ez nekem fontos, de lehet, hogy valami sokkal szebb van ott. És valaki megígérte, hogy a jobban tudja, hogy nekem mi válik haszonra és javamra. Van egy idézet, nekem egyik kedvenc újszövetségi igém, Pál apostol mondja a Korintusi első levél 2. fejezetében a 9. vers, talán már tudjátok is egy páran, úgy kezdődik, hogy amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt. Azt készített el Isten az őt szeretőknek. Hát micsoda fantasztikus ígéret. Én szerencsés ember vagyok, tudjátok, hol jártam most hétfőn kedden? Plitvicén voltam. Nem tudom, ki járt már Plitvicén. Horvátországban egy olyan része a Korona nevű folyónak, ahol fantasztikus vízesés rendszerek vannak. Képzeljétek el az őszi tájat, fantasztikus színű leveleket. Itt van a gépen, meg tudom mutatni, ha valakit érdekel. Amint vöröslenek, zöldenlek, barnálnak, sárgulnak, és mellette azok a vízesések mindenfelé. De ez fantasztikus. És azt mondja Isten, hogy Plitvice, ugyan már, amiket szem nem látott. Ez semmiség. Ahhoz képest, amit én adok, amiket fül nem hallott. Mondjátok meg, melyik a legszebb zene, vagy legszebb hang, amit hallottatok életetekben. Én zenét is tudnék mondani, hangot is. A gyermekeim őszinte önfelett nevetése, ez minden szülő számára az egyik legszebb zene. És azt mondja Isten, hogy ez semmi. Ez semmi. Én ennél sokkal nagyobb dolgokat készítek nektek. Gondoljátok meg, hogy mire vágyik a ti szívetek, a ti lelketek. Isten azt mondja, hogy ennél én sokkal többet, sokkal teljesebbet akarok adni. Akkor, ha elfogadjátok tőlem. Akkor, ha elengeditek a szatyrokat. Akkor, hogyha vállaljátok azokat a fájdalmakat is, amiket nem lehet megspórolni. De nem azért kell, hogy elfogad ezeket, mert én örülök, hogy neked fáj, hanem ezeken keresztül tudom én gyógyítani a te lelkedet. Mert sebzett, mert beteg. És gyakran találkozom azzal a gondolattal is, hívő emberektől, hogy elbuktam, és most már minden elveszett. Vannak nagy bukások. Nagyon fáj a szívem most egy testvérpárért. Közvetlen közelemben hagyta ott az asszony a férjét. Hívő emberek. Mind a kettő megkeresztelt tagja a gyülekezetünknek 3 gyerekkel. És azt mondja, hogy én elmegyek, én kilépek ebből a helyzetből. És hát küzdünk érte. És lehet, hogy azt mondja, hogy semmi értelme ennek az egésznek. Én elbuktam, én elestem, és inkább kilépek ebből a helyzetből. És lehetünk mi is így, elcsüggedünk, nagyokat bukunk, nagyokat esünk. Egyébként nem gondolom, a nagyobb elbukó ember volt a Bibliában, mint például Dávid király. Akkorákat ember nem nagyon bukott, mint amekkorákat ő. És ha csak egyet bukását nézzük, már rég nem lenne itt a Miskolci gyülekezetben a helye. A bizottság már 3-szor, 4-szer kipenderíthette volna. De ő vállalta azokat a fájdalmakat, amik a szembenézéssel járnak, és olyan tapasztalatokat szerzett Istennel, amit nagyon kevés ember ő előtte és talán ő utána is. És azt mondta róla Isten, hogy ő az én szívem szerint való király. És amikor elesünk, lehet, hogy így gondolkodunk, de erre is hozhatnátok egy példát, egy függőkkel foglalkozó orvos mondta el a következőket. Egy téli napon eljutott a posta felé, jégbordás volt az út. És 4-5 saroknyira volt a posta. És elindult, ment, és körülbelül fél úton egy óriásit esett. Jól meg is ütötte magát. Amikor fölállt, tovább ment. És nem azt mondta, hogy na most megint előről indulok. Megtette a fél utat. És sokszor vagyunk így, hogy elesünk, és azt mondjuk, hogy megint ott vagyunk, megint előről kezdem. De ez hazugság. Rengeteg tapasztalatunk van. És ha használjuk a testvéreinket, akkor rengeteg tapasztalatunk van. Amit ha összeadunk, és tudunk együtt haladni, az egy lelkesítő, az egy fantasztikus dolog. Olyan öröm lehet a közösségben és a közösségi együtthaladásban, amit egyedül nem tudunk megtapasztalni, ha merünk őszinték lenni. Ha merjük kitárni a lelkünket. Ha merjük elmondani, hogy milyen zsákutcáink voltak. Ha merjük megosztani, hogy milyen szégyenteli tapasztalataink is voltak. És persze örömteliek is. Én azt egyelem kimondani testvérek azt, hogy nekem milyen függőségeim vannak, hogy én mivel menekülök. Hogy én társfüggő vagyok, hogy én munkamániás vagyok, hogy én szexfüggő vagyok. Na, ezt nehezen szokták elmondani az emberek. Hogy én ilyen dolgokkal menekültem, amíg nem találkoztam Istennel, vagy amíg nem találtam vissza hozzá újból. Ugyanolyan küzdő, nyomorult emberek vagyunk, és ugyanúgy szükségünk van a megváltónkra. És amikor a fájdalom már nem menekülésre készített bennünket, hanem azt mondjuk, hogy de hát ígéreteink vannak. És már nem csak fájdalmaink vannak, hanem tapasztalataink is. Akkor megéri, és akkor tudunk tovább küzdeni. Én tényleg zárásként egy bibliai személlyel szeretném illusztrálni mindezt. Nagyon sok ilyen bibliai személy van, én most csak egyet mondok nektek. Zákeus történet ismeritek mindannyian. Jól ismert történet Zákeusról, a jerikói vámszedőről. Azt is tudjuk, hogy ő kereste az álmegoldásait, és meg is találta abban, hogy ő fővámszedővé küzdötte magát. Tehát nem volt rossz a szakmájában, ha úgy tetszik, és ez azt jelenti, hogy nem kevés vagyonra tetszett. De ugye ez nem elégítette ki a belső vágyát. Ő vágyott többre. Nem elnyomta a fájdalmát, amíg több pénzzel, hanem szembenézett azzal, hogy ez neki kevés. És ment, mert hallotta, hogy jön Krisztus. De nem látta az emberektől. Ez is egy elkép, de most nem megyünk bele. Fölmászott a fára. És amikor Jézus meglátta, mit mondott neki? Tudjátok-e? Emlékeztek-e? Gyere le a fáról, mert nekem ugye ma hozzád kell betérnem. Nálad vacsorázom. Vége van itt a történetnek? Amikor bement Jézus Zákeushoz, mi történt? Mi történt? És amikor megtért, akkor mi történt vele? Tehát nem ott ér véget a történet, hogy találkozik Jézus valakivel, hanem ott, hogy amikor ez a közösség végre megvalósul, és találkozom a szentséggel, akkor jön egy változás. Az nem fájdalommentes, de már örömmel tudom megtenni, mert találkoztam Krisztussal. És azt mondja Zákos, hogy a vagyonom felé szétosztom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, 4 annyit adok helyébe. És erre válaszol Jézus. És mi a válasza? Ismeritek a Bibliát. Igen, ma lett üdvösség ennek a háznak. Így van. És azt gondolom, ez a lényeg, hogy amikor valaki enged a késztetésnek, és közelebb megy, elengedi a szatyrait, vállalja a fájdalmakat, akkor olyan csodák történhetnek vele, amik előtte nem. És én azt gondolom, hogy nekünk nem arra kell visszarévednünk, hogy milyen szép volt az első szeretetnek a heve, hanem felbuzdulunk arra, hogy az semmi nem volt ahhoz képest, amit Isten ígér nekünk, amire készülünk, amire várunk, a késői esőre, a vele való teljes közösségre, a vele való együtt élésre majd az örök létben. És én ennek az örömére, vagy ezt a lelkesedést szeretném nektek átadni, és ennek a tapasztalatát, hogy ez megélhető, megtapasztalható valóság. És esetleg most elcsüggettetek, vagy most épp valami fáj, vagy elakadtatok, vagy nem láttok ki utat, akkor kapaszkodjunk ezekbe az ígéretekbe, amik ott vannak az igében. Ott vannak azoknak a hitvesőknek az életében, akik ezt meg tudták harcolni, és tudtak hitben rátámaszkodni az ő megváltójukra. Ezt kívánom mindannyiunknak és mindannyiótoknak teljes szívemből. Amen.